Kossuth Rádió Szentesen, FM 100,4. Az este. Közéleti emberek gondolatébresztő beszélgetése életünk fontos, hasznos, érdekes eseményeiről a Kossuth Rádióban.
Jó estét kívánok! Cigány Ildikó, egykori Malév kapitány, repülőgépvezető vagyok, a mai este házigazdája. Vendégem dr. Csorba Gábor, a Magyar Természettudományi Múzeum fő múzeológusa, az emlős gyűjtemény vezetője, rengeteg tudományos és ismeretterjesztő cikk szerzője, a ritka emlős fajok kutatója. Mielőtt bemutatnád nekünk azt a hazai, talán három emlős fajta, akik éppen futó hazai és nemzetközi projektek szereplői, nevezetesen a többek által bájosnak és bohókásnak is nevezett molnárgörényt, annak egy fontos táplálékállatát, a hörcsögöt, és aztán talán még egy apró, de számomra nagyon lenyűgöző egérkét is. Nos, mielőtt velük megismerkednénk, hadd lássunk bele egy múzeológus életébe, egyáltalán a múzeumok mai szerepébe, hiszen, hogyha így meghallom, nekem is a festmények, a képzőművész jut először az eszembe, a tudatunkba. Bécsben például ugyan nem messze innen a két nagy múzeum, a Kunsthistorisches és a Naturhistorisches Múzeum, ott áll egymással szemben. Egy olyan korszakban, amikor szeretnénk az élővilágot megőrizni, milyen szerepe van a múzeumoknak?
Hát, hogyha már a Bécsi Múzeum elhangzott, akkor meg kell mondjuk, hogy a két kulturális intézmény fejlődése egymással párhuzamosan zajlott, tehát nagyon sok hasonlóság van. Ami fontos különbség, hogy nekik van egy önálló épületük, nekünk meg még nincs. Ami azért lenne fontos, mert ez a kb. 220 év történelem, ami mögöttünk áll, ez a természettudományos gyűjtések terén is fantasztikus fellendüléseket, aranykorokat hozott, többet is, aminek az eredménye most az, hogy a Magyar Természettudományi Múzeumban olyan 11-11,5 millió műtárgy található, amire körülbelül olyan 20-30 ember vigyáz. És akkor ez mindjárt a közismerten hármas feladatkörünkből az egyik, és nála a legfontosabb, mert ezt helyettünk senki nem csinálja, az, hogy ezeket a gyűjteményeket egyrészt be kell szerezni, nyilvántartani kell, folyamatosan gondoskodni kell a megőrzésükről. Ez teljes embert kíván, pláne egy olyan helyzetben, ahol különböző anyagi forrás hiánnyal, ember hiánnyal és egyre nagyobb egyéb kihívásokkal kell szembenézzünk. Többek között azzal is, amit biodiverzitás krízisnek hívnak, és ez most már átvezet a másik fontos feladatunkra, az, hogy ezeket a gyűjteményeket fel is kell dolgozni. Ami azt jelenti, hogy ez egy komoly tudományos munka, amiben beletanulni 5-10 év. Akkor jut el arra a szintre, hogy meg is tudja mondani, hogy mi az, ami a gyűjteményében van. És ezt viszont nem csak tudományos folyóiratokban kell megmondanunk, hanem ismeretterjesztő cikkekben is, magyar nyelven ápolván ezt a szaknyelvet, és kiállításokon be kell mutassuk. Ugye ez az, amit igazándiból lát a mindennap embere.
Tehát ezt látjuk mi, akik bemegyünk oda a gyönyörű kis ásványgyűjtemény mellett, valahova a Semsey Andor terem környékére, amik fotókiállítások is vannak, én ezt látom.
Igen, és ugye ezt tudni kell azt, hogy ez így a töredéke annak, ami be van mutatva. Tehát ez a hatalmas nagy hátország, a sokmilliós gyűjtemények maguk, ezek viszont jók arra, hogy szinte bármilyen napjainkban jelentkező kihívásnak eleget tudjunk tenni, nem csak tudományos háttérként, hanem valóban kiállítások nyersanyagát is szolgáltatva. Tehát a múzeológusnak ez is egy fontos feladata, hogy tudja, hogy hogyan kell úgy a gyűjteményt fejlesztenie, hogy abból jó kiállítások, akár nemzetköziek is legyenek.
Kutatással is foglalkozol. Ez mennyiben kapcsolódik ahhoz a munkához, amit eddig mondtál?
Ugye, amikor az ember bekerül egy ilyen intézménybe, akkor először a hazai területtel próbál megismerkedni, és itt az a nagyon fontos, hogy az a bizonyos úgymondjuk taxonómiai tudás, tehát hogy lássuk és ismerjük, hogy pontosan milyen fajok vesznek minket körül, ez mindig is a múzeumokban koncentrálódott. Tehát az első feladat ilyenkor általában egy fiatal kutatónak az, hogy megismerje, hogy Magyarországon mi van az ő csoportját illetőleg. És ami az egész múzeumunknak egy ilyen fantasztikus kihívás volt, az a 70-es években indult nemzeti parkok feltárása kutatómunka, ami folytatódott 20-néhány éven keresztül, és 11 vaskos kötet lett az eredménye. Ez az alapvetése annak az úgynevezett bizonyíték alapú természetvédelemnek, ami azt mondja, hogy valóban le van írva, hogy itt és itt ez található, így néz ki, ekkor találtuk, ez tehát egy olyan adatbázis, amihez bárki később hozzányúlhat, most már egyfajta alapállapot felvételezésnek is minősül, tehát csomó mindent ehhez tudunk viszonyítani. Aztán az ember szerencsés, vagy nagyon elhatározott, és a körülmények is adottak, akkor kitekintett Európára, vagy Európán kívülre is, és nekem éppen aktuálisan szerencsém volt nagyon sok egyéb kutatási programban részt venni, ami mondjuk így akkor a ritka emlős fajok felfedezése.
Például ritka emlős fajok határainkon túl, vagy nem is ezen a kontinensen. Volt ilyen is, úgy tudom.
Az elmúlt 40 évben bőven volt ilyen, aminek az eredete az a valamikori szocialista országok közötti együttműködés volt, amikor mondjuk úgy, hogy könnyebb volt eljutni Mongóliába, vagy Vietnámba, vagy akár Észak-Koreába, mint mondjuk Ausztriába. Ez tehát egy kitörési lehetőség volt, kinyílt a világ, és aztán ahogy a magyar szakemberek elkezdtek ezekhez a területekhez is érteni, ezt a pozíciót nagyon sok esetben sikerült megtartani, mint vezető pozíció, tehát a magyar kutatók tudása és a magyar gyűjteményekben tárolt anyag, az mind a mai napig nemzetközi szinten nagyon sok esetben meghatározó.
De térjünk vissza akkor ide a kis országunkba, ahol van egy nagyon kedves állat, neki a rokonait, azt hiszem elég közeli rokonait kedvelésből is tartják, talán az egyik legnépszerűbb kedvelésből tartott állatták válni nyilvánvalóan a kutyán és macskán kívül, nyuszi, és talán utána a tengeri malacok mellett rögtön ott jön a vadászgörény, akit, ha jól tudom, történelmi idők óta használtak többek közt vadászatra, és abból avanzsált ugye a házi kedvenceink előkelő sorába, és tényleg én is úgy emlékszem, hogy egy rendkívül bájos, bohókás állat egészen addig, amíg véletlenül bele nem harap, csippent az embernek az ujjába. Tegyünk egy kis rendet itt rendszertanilag, ugye ő a menyétfélék családjába tartozik, azt hiszem, az egész ugye egy rendbe, akiket ragadozóknak hívunk, és akkor melyik fajok élnek itthon vadon, különítsük el őket élőhelyben, melyik az, amelyikre nagyon kell vigyáznunk, mert már kevesebb van belőle, azt hiszem ezek most ilyen futó kutatási dolgok nálatok.
Nagyon rendet már nem is kell vágnom ebben, mert ezt megtette, tehát teljesen pontosan felvázolt azt a taxonomiai rendszertani hátteret, ahová a menyétféle ragadozónk tartozik. Talán még annyit bevezetésként, hogyan is jönnek a múzeológusok egy ilyen típusú kutatáshoz. Nos, tehát ugye a nemzeti parki felmérések azok meghatározóak voltak nekünk is, és a természetvédelemnek is. És azóta az a szakmai tudás, amely múzeumban felhalmozódott, ezt igenis nagyon jól használja a természetvédelem. Mi pedig nagyon örülünk neki, hogy nem csak az a alapkutatás tartozik a feladataink közé, hogy megmondjuk, hogy mi micsoda, hanem azt is meg tudjuk mondani, hogy mit, hogyan tud a természetvédelem felhasználni. Milyen egyéb, akár ipari jelentőségű alkalmazási területei vannak, vagy orvostani, járványtani alkalmazási lehetőségei vannak annak a tudásnak, amit a múzeológusok, a taxonomusok birtokolnak. Nos, tehát szerencsésen rajtunk maradt egy csomó ilyen feladat, és ezek közül az egyik egy éppen most futó, nagyon rangos nemzetközi projekt, 6 éven keresztül tart, most közelítünk a végéhez. Ez a Kárpát-medencei füves puszták védett emlőseivel foglalkozik elsősorban, legalábbis a mi szerepünk az ebben ez. És ennek a bizonyos házi görénynek, vagy bocsánat, vadászgörénynek, ami egy félig háziasított fajnak minősül, van egy vadon élő rokona, ez pedig a molnárgörény, ami pontosan ezekhez a száraz cseppékhez kötődik, és háziasításnak azért volt mit tennie, mert azért ezek nagyon komoly ragadozók, és egyben annyira jellegzetes példái a füves pusztáknak, hogy gyakorlatilag egy ilyen emblematikus, karakterisztikus faja. Fontos megemlíteni, hogy ez egy védett faj, a molnárgörény. Van ennek egy közeli rokona, ez pedig a házigörény, ami viszont nem védett és vadászható faj.
Mondjuk ki a latin nevüket is, mert kimegyünk Belgrádba vagy Bécsbe, már nem értik, miről beszélünk. Bocsánat a kedves hallgatóktól, de lehet, hogy ez nem is haszontalan.
Mustela Eversmanni, a molnárgörény. Eversmann egy katonai térképész volt, aki számos emlősfajt fedezett fel az ilyen kutatóutak során. A másik pedig a közelrokonfaj, a házi görény, pedig a Mustela putorius. A putorius az görényt jelent latinul, a Mustela pedig ugye a közeli rokonságot fejezi ki a két faj között. Elkezdtük gyűjteni az adatokat, itt alapvető fontosságú a terepet járó és nagyon jól ismerő természetvédelmi szakemberek, vadőrök munkája. Kiderült, hogy sokkal-sokkal több molnárgörény adatunk van, mint amennyi házi görény. Tehát az elmúlt évtizedek alatt, mondjuk így szinte fű alatt, de a házi görény, amit gyakorinak és közönségesnek tartottunk, az az egyik legritkább ragadozó emlősünk lett, és ez is pontosan a mi munkánk része, hogy informáljuk a természetvédelmet, hogy megerősítsük az ő álláspontukat. A védettségi státusz az nem egy kőbevésett valami. lefelé, tehát egy faj lehet gyakoribb is, ha ügyesen vigyázunk rá, de lehet sokkal ritkább is, sokkal veszélyeztetettebb, mint ahogy gondoltuk, ha nem figyelünk oda rá.
Függ ez esetleg a táplálékkínálattól? Most ugye a gondolok a hörcsögre, nála aztán tényleg nagyon változik, hogy mennyien szoktak lenni, ugye évszázadokig, ugye egy mezőgazdasági kártevőként próbáltuk valahogy kordába tartani és írtani, mert hatalmas károkat tett, most meg, ha jól tudom, ő is védetté vált.
A hörcsög helyzet nagyon speciális, és nagyon jó, hogy erre ki tudunk térni. Tehát először is a monárgörénynek ez valóban egy nagyon fontos zsákmányállata. És ahogy a hörcsög egyedszáma változik, ez tudni, hogy egy ilyen ciklikus faj, tehát időnként iszonyatos mértékben felszaporodik az egyedszám, ilyenkor még mind a mai napig hatalmas károkat tudnak okozni a mezőgazdasági területeken, utána pedig mondjuk itt szinte az észlelési küszöb alá esik a létszám, és ez ilyen 5-10 éven belüli periódusokban változik. Az, hogy a hörcsög védett állat, ez igazándiból annak köszönhető, hogy mint faj hatalmas nagy elterjedésű, és ezt az értékelést az IUCN, a Világ Természetvédelmi Szövetség a teljes elterjedési területre állította föl. És ott valóban katasztrofális a visszaesés, tehát ugyanazok a száraz gyepek, amelyek mi nálunk a molnárgörényt eltartják, meg az ürgét, és meg jó néhány egyéb fajt, ezek az esőerdőknél rohamosabb tempóban pusztulnak. Tehát mindaz, ami ahhoz alkalmazkodott, oda specializálódott, az is rohan tempóban pusztul.
És ez tehát ez a... tőlünk nyugatabbra már abszolút így van.
Igen, de tőlünk keletebbre is. Tehát az ukrán sztyeppéken, az orosz sztyeppéken is, még Kínában is.
Ez hogy lehet, hogy pont nálunk ilyen szerencsésen egy picit még akkor jobb a helyzet?
Ez egy különleges helyzetünk nekünk valóban is jó néhány faj esetében, és nem tudjuk pontosan az okát, de valamennyire a még meglévő természetes élőhelyek, a hazai természetvédelemnek egy nagyon karakán, de korrekt kiállása bizonyos fajok mellett, ez eredményezte azt, hogy vidrából is kvázi, néha mondjuk így nagy hatalom vagyunk, ürgéből is az európai állomány talán nálunk a legnagyobb, bár messze nem stabil már, és a hörcsöggel is és a molnárgörénnyel is így állunk. Tehát ez a Kárpát-medence, amit egy külön biogeográfiai régiónak, pannonikumnak neveznek, ez nem csak a fagyok gazdagságában, hanem a fagyok megtartásában is, a konzerváció biológiában, a természetvédelemben is egy ilyen példaértékű helyszín számos esetben.
Hova képzeljük el Magyarországon belül a molnárgörény és hozzá kapcsolódóan a hörcsögnek a legnagyobb létszámát, ahol jól érzik magukat?
Ez Dél-Kelet-Magyarország, ahol ugye a mezőgazdasági tevékenység az nagyon magas szinten zajlik, rendkívül jó termőképességűek ezek a földek, úgyhogy ott a leeső kis maradékból mindig is volt a hörcsögnek tápláléka, így aztán ha hörcsög volt, akkor volt táplálék a molnárgörénynek is. A modern betakarítási módszerek azért sokkal-sokkal hatékonyabbak és kevesebb szemveszteséggel járnak, tehát ott azért nagyon sok állatnak kisebb a táplálék mennyiség, ami a rendelkezésükre áll, de pont azért van a természetvédelem, hogy kezelje ezeket a helyzeteket. És ahogy mondtam, nem csak gyakoriból védett fajokat kell elérnünk, vagy a védettséget kell elérnünk, hanem ez visszafelé is működik. Tehát, hogyha van egy védett fajunk is, ez egyszer csak gyakoribb lesz, akkor ez a védettségi érték is csökkenhet, hiszen pontosan ez az, ami kifelé a mezőgazdák, a vadászok, vagy általában a gazdálkodók részére, ez egy ilyen jó jelzés, hogy nem méregzöld emberek ülnek a minisztériumban és a természetvédelmi hatóságokban, vagy a nemzeti parkokban, hanem olyanok, akik reálisan látják egy állat, vagy egy közösségnek a helyzetét.
Ezért is gondolom, hogy folyamatosan megfigyelést igényel, hogy föl tudjuk mérni, hogy most mi a helyzet. Sokan vannak, vagy kevesen vannak.
Így van, ez egy állandó munka, és ez a pályázat, ez pont erre biztosított elegendő forrást, hogy ezek a felmérések, ezek a monitoring tevékenységek, ezek folyamatosan működni tudjanak.
Ugye beszéltünk most tulajdonképpen már három görényfajról, ugye a harmadik, akiket kedvelésből tartunk, vagy akik valamelyiknek a kettő közül a leszármazottja, és a másik kettő, amelyiket említetted, ugye nálunk is vadon előforduló görényfajok, hogy ők területileg, vagy élőhelyben, földrajzilag mennyire különülnek el, és hogyha nem különülnek el, vagy ilyen határterületen élnek, akkor tudnak-e hibridizálódni, hiszen egymáshoz közel álló fajokról van szó.
A monárgörény helyzete az azért is érdekes, mert a Kárpátok vonulata egy nagyon fontos földrajzi akadály a tőlünk keletebbre, Eurázsiai sztyeppéken élő állományok irányába. Tehát a Kárpát-medencén belüli monárgörények jelentősen mások, mint a világon bárhol máshol. Ez egyébként nagyon sok növényfajnál, rovarfajnál és gerincesnél is, ott pedig emlősöknél megtalálható. Tehát ez egy teljesen külön evolúciós ág, ezért is kell nekünk erre nagyon-nagyon odafigyelni. És valószínűleg ebből a fajból néhány millió évvel ezelőtt ágazott le a házigörény, ami egy kisebb testű, és úgy tűnik, hogy inkább talán a patkányokra, egerekre specializálódott faj. Lehet, hogy a megfogyatkozásával pontosan ez a nagyon hatékony rákcsalódószerekkel való védekezés eredménye, hogy megcsappant az állománya. És ez a két faj, tehát a házigörény és a molnárgörény elvétve még pont Magyarország az omona, ahol ők még úgy találkozhatnak, hogy hibridizálódhatnak is. Ez egy természetes evolúciós folyamat, sokkal nagyobb jelentőség van egyébként a fajok evolúciójában, a faj keletkezésben, mint eddig gondoltuk volna, tehát nem egy elszigetelt jelenség, sem földrajzilag, sem pedig a állat és növényfajokat tekintve, tehát ez egy nagyon fontos tényező, és ez ugyan kismértékben, de a napjainkban is, és a szemünk előtt is zajlik a két görényfaj esetében.
Mik azok a veszélyek, amik leginkább érintik a molnárgörényt, tehát amire vigyáznunk kéne, hogy ne történjen meg? Most együtt eszembe biztos többféle is van, az élőhelyvel kapcsolatos dolgok, táplálék kínálata kapcsolatban, de mondjuk például úgy hallottam, hogy elég sok görényt elgázolnak. Talán szeretnek is az utak mellett, ott a rézsűn lakni valamiért, és ez azt hiszem, hogy egyrészt nagyon szomorú, másrészt a tudomány számára és számotokra, ugye a múzeológusok számára valamiféle idézőjelben előnyt jelent, hiszen hozzátok olyan állatok kerülnek, akik valamiért elpusztultak, és van is egy ilyen program, hogy jelentse, aki elgázolt molnárgörényt talál.
A Görény Info nevezetű platformon rengeteg bejelentés érkezik. Igen, az utakon történő gázolás az egy jelentős halálok a görényeknél, de úgy látjuk, hogy ez akkor van, hogyha amúgy is sok a molnárgörény. Tehát ha kevés a molnárgörény, mert mondjuk kevés a táplálékállat is, akkor a gázolások ilyen egy-egy példára koncentrálódnak egy szezon alatt. Tehát ez egy szomorú esemény, hogy elgázolnak egy görényt, szerencsésedben, hogy ahogyha hozzánk bekerül, akkor további vizsgálatokat tudunk rajta végezni, de nem ez a meghatározó. Ami most a legfontosabb, vagy a legnagyobb problémának tűnik, az a rákcsáló írtószereknek a nyakló nélküli
és
használata.
És térünk vissza a hörcsögökhöz.
És akkor pontosan, tehát a hörcsög elleni védekezés az egy bizonyos egyedszám fölött jogilag megengedett, sőt, különösebb bejelentés nélkül is megtehető, ezen változtatni kéne, tehát itt nagyobb központi kontroll kell, és egy objektív felmérés, hogy mi is az az egyedszám vagy sűrűség a hörcsögnél, ahol ezt engedélyezni lehet, és ezek a rákcsáló írtószerek felhalmozódnak ezekben az állatokban, és hát nem csak a hörcsögben, ami a célfaj, hanem az ott mozgó összes egyéb rákcsálóban is, és az ezt elfogyasztó kisragadozók, nem csak a molnárgörény, hanem bármely más is, hermelin, menyét, vadmacska, de ezeket a mérgeket felveszik a szervezetükbe, felhalmozódik, és ez egy halálos tényező.
És akkor még a hátralévő 2-3 percünkben ejtsünk szót egy másik, számomra nagyon, ha szabad így mondani, szimpatikus, sőt lenyűgöző lényről. Azt hiszem, hogy őt úgy hívják magyar nevén, hogy csíkos szöcske egér, bár neve is változott itt az idők során, és ha jól tudom, nagyon-nagyon pici egyetlen populáció maradt meg pont Magyarországon, és nekem az is szimpatikus, hogy ez úgy hallottam, lehet, hogy ezek csak ilyen romantikus hozzátétemények, hogy ő egy szelíd kis állat, nem egy vérmes valaki, és hogy nagyon tiszta, és sok tulajdonságában különbözik az egyébkénti egerektől. Majd ezt mindjárt elmondom, ha megkérlek.
Igen, kezdjük ott, hogy csíkos szöcskeegér vagy sem. Ez pontosan a taxonomusok feladata volt, és egy érdekes kihívás, hogy ezt megállapítsa, hogy ugyanígy a Kárpát-medencén belül található szöcskeegerek mennyire mások, mint a többiek, aminek az eredménye az, hogy nagyon mások, mint a többi. Tehát ami itt él, az egy olyan faj, ami a világon sehol máshol, a neve pedig ugye hivatalosan ugye a magyar szöcskeegér. Tavaly volt az év emlőse, ami nagyon jól reflektorfénybe helyezte ezt az állatot, és valóban körülbelül annyi köze van az egerekhez, mint amennyi köze van mondjuk egy hörcsögnek, tehát egy különálló csoport, és valóban ilyen különleges tulajdonságokkal bír, mint amit elmondtál.
Talán az ugróegér félékhez tartozik. Azt hiszem, hogy az IUCN vörös listáján is szerepel, ő is pontosan, igen. És a nagyon magas füves területeket szereti szemben sok más kis hasonló állattal, aki talán pont a nyírotta. Tehát aki meg akarja őt védeni, az ne legeltessen és ne nyírjon füvet. Nagyon szépen köszönöm, hogy ennyien rövid idő alatt ennyi sok mindent megtudhattunk a ti életetekről és az állatok életéről. Hadd zárjam a gondolatsort egy nagyon érdekes kis hasonlattal. Egy repülő oktató mondta annak idején, hogy a repülőgép katasztrófa a leszakadt ing gombnál kezdődik. És ez most eszembe jutott a kisegérrel kapcsolatban, hogy talán most mondhatom úgy, hogy az életvédelme és engedjék meg, hogy most tudatosan ne tegyek különbséget az állati és az emberi élet között, egy egérke védelmével kezdődik.
Tökéletes zárszó.
Köszönöm szépen. Mai vendégem dr. Csorba Gábor volt, akivel a Természettudományi Múzeum munkatársaként az ő feladatairól és a védett fajokról beszélgettünk. Köszönjük figyelmüket az este mai házigazdája, Cigány Ildikó, egykori repülőgépvezető, malévpilóta. További szép estét, tartalmas rádiózást kívánok. Most a Nagyok című portréműsor következik a Kossuth Rádióban.
Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Néhány perc múlva a hírek után folytatjuk éjszakai műsorunkat itt a Kossuth Rádióban.